Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje, Borsos Attilával és Ágai Kisandrással a nyár végén, a legvégén. Ugye ez talán az utolsó olyan podcast, amikor még nem kezdődik el a szezon, bár tulajdonképpen már elkezdődött, és ezt félig meddig akkor érinteni is fogjuk, hiszen a Necse Veszprém seha vagy Szeha Liga, maradjunk inkább a szép kiejtéses fogalmazásnál, szóval a Necse Veszprém Szeha Liga mérkőzése megkezdődött tulajdonképpen az új idény, de hát a bajnokság kezdete meg a BL, meg a többi európai kupa még egy kicsit odébb van, de vár csak kicsit. Szövetségkapitányunk sincs még, állítólag ez majd a jövő héten lesz, úgyhogy ezt a témát most hanyagoljuk. Viszont túl vagyunk egy igen komoly rangos nemzetközi női tornán, amelyet a Ferencváros megnyert. Ugye női tornáról beszélünk, Fradi, Bukarest, Debrecen, Nagybánya, és végül is szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy magyar szempontból ez egy kifejezetten sikeres főpróba volt, hiszen ugye azonos nemzetbeli csapatok egymással nem játszottak, így szólt a megállapodás, és a Debrecen is végül is behúzta a harmadik helyet, a Fradi meg megnyerte a tornát, úgyhogy megverte mind a Nagybányát, tehát az gyakorlatilag új gyakorlat volt, és megverte a Bukarestet is, méghozzá nagyon magabiztosan. És az egész Fradi nagyon magabiztosnak tűnt, és egyébként Dele Gábor meg is jegyezte, hogy ahhoz képest, hogy egy hetet dolgoztak együtt, ahhoz képest meglepően összecsiszolt gépezetként működtek. Úgyhogy ennek örülünk. És Gribics is jól mutatott be. Sokat is játszott.
Így van, szerintem ez egy jó kis torna volt így omorra augusztus közepén. Ugye nyilván a felkészülési tornákat mindig a helyén kell kezelni, ugye ezt sokszor szokták elmondani az edzők. Nem csak azért, mert ugye ez így hivatalból szokás mondani, hanem tényleg az van, hogy a különböző csapatok más munkafázisban érkezhetnek esetleg egy ilyen tornára, mások a céljaik, úgyhogy nehéz így összehasonlítani, de ettől független érdemes ugye a csapatokat külön-külön vizsgálni, hogy milyen teljesítmény nyújtanak, és ebből a szempontból szerintem tényleg elégedett lehet a Ferencváros vezetősége, mert egy jó két napot láttunk a Fraditól, összeszedettek voltak a játékosok ahhoz képest, hogy ugye tényleg, ahogy mondta az Ele Gábor, viszonylag rövid idő volt a felkészülésre, de lehet, hogy ez pont ebben az időszakban jó volt, mert még ki voltak egy kicsit éhezve, hogy újra együtt vannak, újra együtt játszhatnak, van egy-két új játékos, különösen ugye Gribics, de azért azt mondhatjuk, hogy Stolle is, különösen a támadásban azért ő egy új embernek számít, hiszen tavaly alig-alig láttuk. Úgyhogy azt is ki lehetett próbálni, hogy milyen az
élet. Hát meg bocsánat, meg Zácsik, Szani, azért az a balszágú,
hát igen.
A Bölg-Zácsik lövőpáros, hát azért az elég atom ott a bal kettőben.
Igen, hát azt hiszem, hogy arra számíthatunk, hogy a Bölköt középen is fogjuk látni játszani. Így. Tehát ez adódik ez a taktikai felállás, hogy három átlövővel játszanak, és a Bölk már tavaly is mutatott olyan erényeket, ami alapján lehet őt középen is játszhatni, és az Ácsik sem jön zavarba, hogyha bármelyik másik belső poszton kell feltűnnie, de nyilvánvalóan ez egy másfajta kézlabdát fog jelenteni, mint hogyha egy olyan irányító van, aki inkább a aprólékos előkészítésre van a pályán. Úgyhogy lehet, hogy az lesz a következő, illetve sőt biztos az lesz a következő 2-3 hét feladata a Ferencvárosnál, hogy gyakorlatilag kétféle módon tudjanak játszani, attól függően, hogy milyen összeállításban vannak. És ha ezt sikerül jól begyakorolni, akkor ez egy óriási fegyver lehet azért, mert viszonylag kevés csapat van a mezőnyben, amelyik képes arra, hogy egy-egy mérkőzésen belül másfajta támadó stratégiával játszon. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Minden esetre ez a két mérkőzés, ez biztató volt. Ami egy picit bizonytalanabb, az a védekezés, hogy ott hogy fog összeállni, mert az a kettes védőben, ugye, ahol a Kovacsics Anikó, illetve Szucsánszki Zita szokott szerepelni, ott azért meg kell találni a megoldást, mert az, a Gribics ugye az nem egy kettes védő alkat.
Így van. És akkor azért a Debrecenről is ejtsünk néhány szót. Ami nagyon örömteli volt, hogy láttuk Planéta Simonettát újra magyar színekben, sok-sok év után, egészségesen a pályán, egy-két nagyon jó megmozdulással, és hogy Vámos Petra abszolút vezéregyéniség volt, tehát kvázi átmentette a válogatott formáját. Ez is nagyon fontos, mert ugye ezért elnézve itt a pillanatnyi helyzetet, a közeljövőben komoly szerep fog rá árulni, az biztos.
Hát ő most a fellegekben van, tehát egy olyan ívet fut be, mint a Háfra annak idején, 2-3 évvel ezelőtt, hogy berobbant tulajdonképpen a válogatottba, a köztudatba, és utána nagyon jó szezonja volt. Szerintem a Vámos Petrára is ez most érvényes, abban a lendülettel, amivel elindult a válogatott, illetve már ő tulajdonképpen a tavalyi szezonban is a bajnokságban nagyon jól játszott. Azért is került be szerintem a válogatottba. Úgyhogy ez mindenképpen a Debrecennek egy jó hír. Ott az a kérdés, hogy a Kovács Anna mikor fog tudni fölépülni és 100%-osan játszani, az új igazolásaik, akik tulajdonképpen a Jezsikávát nézve nem is új, mert ő már játszott ott, tehát viszonylag könnyű lesz beilleszkednie. Kíváncsian várom. Ott inkább az a kérdés, hogy az új edző mennyire tudja a saját elképzeléseit elfogadtatni, vagy mennyire mások az elképzelései, mint a korábbi debreceni játék volt. És hát ugye van egy ilyen érdekes felállás ott a Kudor Kittivel, aki, ha jól tudom, visszaminősült másodedzővé. Erre azért kíváncsi vagyok, erre az együttműködésre, mert általában egy edző, aki belekóstol abba, hogy vezetőedző, és jól is kóstolt bele, annak egy idő után szűk ez a cipő. Nem tudom, hogy a Kudor Kitti hogy fogja ezt kezelni. Minden esetre ez egy érdekes szezon lesz a Debrecennek is.
Igen. Mondjuk nagyon rövid ideig kóstolt bele, de lehet, hogy arra pont elég volt, hogy megérezze az ízét.
Hát pont, de hát ez olyan, nem?
Igen. Ezt tudom, jó, abszolút értem.
Egyébként az érdekes még, hogy itt ugye a bajnokságot tekintve, nyilván az első két hely az nagyjából ki van adva, de ahogy halljuk itt a felkészülésnél a nyilatkozatokat, arra a harmadik helyre megint több jelentkező ott is van. Például a Debrecen, például a Siófok, például a Mosonmagyaromát, Vác, gondolom, tehát azért az érdekes csata lesz megint.
Azon mondjuk meg lennék lepve, ha a Vác bele tudna szólni a harmadik helybe, de lehet, nem lát, meglátjuk. Na és akkor ejtsünk szót a fiúkról, mert majd elfelejtettem, hogy is itt nagyon érdekes kérdéseket feszegetnék, hogy volt két Szeged Elverum meccs hétközben, vagy időközben, ahol kettőt ugye megnyerte a Szeged, 29-24-re és 29-27-re, de a második az nagyon tanulságos volt abból a szempontból, hogy Juan Carlos Pastor elképesztően véresen komolyan vette, ami és nagyon-nagyon-nagyon nyerte. Meg is nyerte végül is a csapata, de ezért kvázi beáldozta az egész meccsnek az edzőmeccs jellegét, mert ugye ilyen sorokat cserélgetett, és ahogy bejött a második sor, tehát amíg az első sor muzsikált, Bodóval, Bánhidivel, Bombáccsal, addig minden szuper volt, 11-4, na de ahogy jöttek a cserék, abban a pillanatban fordult minden, és a második fél időben már nem cserélgetett, vagy nagyon rövid ideig, és iszonyatosan feszült volt, és nagyon meg akarta nyerni a meccset, és azóta is polémia bennem is, hogy most ez érez ennyit, vagy nem érez ennyit. Mert oké, megvan a két győzelem, de nem derült ki, hogy Martin Schmidt tud ezekkel támadásban, nem derült ki tulajdonképpen semmi, csak az derült ki, hogy az az első sor, az stabil, és az jól működik. Porsodi Péter volt benne, az volt Szegedi Jádi, és ő is nagyon nagy dilemmában volt, hogy most akkor vajon mikor derül ki, mert lehet, hogy a gyengébb bajnoki meccseken nem fog erre választ kapni, Pásztor, hogy is van.
Igen, ez egy nagyon, hogy is mondjam, csak nehezen megválasztható probléma mind az edző, mind a szakértők részéről, hogy egy edző meccsen mi a jó. Ugye pont az előbb is erről beszélgettünk, hogy a női felkészülés tornával kapcsolatban, de nekem azért az a meggyőződésem, hogy a meccseket meg kell nyerni. Tehát akármilyen meccs, akármilyen edzőmeccs, akármiről is beszélünk, főleg, hogyha nézők vannak, és azért elég sok néző volt.
2000 néző volt.
Ott egy különösen egy Szeged standardű csapat nem engedheti meg magának, hogy nagyon kikapjon. És azon kívül nyilván az ideális, hogy mind a két soromat felkérdezem, ugyannyit tudnak játszani, megnézem a hibákat, az erősségeket. De azért jobb egy jó sort és egy rosszat, idézőjelben rosszabbat vinni, mint két mondjuk félig jót. Tehát, hogy akik jól játszanak, akkor azok játszanak. Mert azért a játékosoknak a motivációjában az nagyon fontos, hogy amikor jó teljesítmény nyújt, akkor tudjon játszani.
Ez világos, úgyhogy... csak azt gondolom, hogy amit te feszegetsz, az csak az éremnek az egyik oldala, és van egy másik.
Így van.
Ez tök jó, ez igen. Tehát én értem ennek a logikáját, a pszichológiáját, a metafizikáját, mindent értek, csak van a másik oldal, hogy oké, de hát amikor majd élesben szükség van arra, összeszokottnak tűnően muzsikáljanak, akkor az mitől fog működni, amikor az edzőmeccsen nem azt gyakoroltuk? Ahol viszont azért éles helyzetet lehetett volna imitálni legalább.
Hát nyilván, ez egy ilyen dilemma, de azért nem ez az egy meccsen fog ez eldőlni, és van elég sok edzés, meg más mérkőzés, ahol szerintem tudja ezt a Pásztor majd finomítani. Én abszolút egyetértek vele, és átérzem az ő döntését. Egy ilyen meccset, azért egy presztízs dolog volt ott az új csapatával, a sok néző előtt nyerni kell. Nézd meg azért a másik élcsapatunknál azért becsúszott egy-egy vereség, vagy egy-egy rosszabb mérkőzés, és azért azt nem veszik a nagyon jó néven a szurkolók. Tehát itt tudomásul kell venni mindenkinek, hogy már az edzőknek, vezetőknek, hogy ez a két csapat, ez ahhoz van szokva, hogy mindig nyer. És ehhez szoktatta hozzá a szurkolóit, és hogyha azt akarják, hogy ugyanazon a szinten szurkoljanak nekik, és az elvárások magasak legyenek, akkor meg kell nyerni a meccseket. Akármilyen meccs.
Jó, oké. Tiszteletben tartom a véleményedet. 50%-ig egyetértek vele. De hát nem is kell mindenben 100%-osan egyetértenünk. És majd úgyis meglátjuk egyébként menet közben, hogy alakul. Na, van még egy nagy topikunk.
Várja, még azért a Veszprémről ejtsünk egy szót, mert ők is ugye játszottak egy Seha Liga mérkőzést, ahol pont ugyanaz van tulajdonképpen, amiről most beszéltünk, hogy nem lett volna olyan egetverő nagy probléma, ha nem nyernek, de azért nyertek, és ezért ez nagyon fontos.
Egyezünk ki. Sehának mondjuk, vagy Sehának, ugye ez a South European Handball League, mondhatjuk Sehának, de csak mondjuk egyféleképpen. És azért jelezzük, hogy tudjuk, hogy minek a rövidítése, nem csak egy valaki összerakta, hanem ugye ez a Dél-Európai Kézilabda Liga, de tőlem lehet Seha is. jobban az ember nyelvére valóban egyébként jobban.
Igen, hát én úgy vettem ki, hogy az emberek általában Sehának hívják.
Seha. Okay. Megvan, Seha első forduló győzelem Horvátországban. És tét meccsen győzelemmel mutatkozott be a Momir Ilić Gulyás Péter páros idegenben. Nagyon fontos.
És ez egy furcsa mérkőzés, ott meg ilyen óriási hullámvasúton ült a két csapat, sok gól volt, úgyhogy ráadásul kapusok jól védtek mind a két oldalon, és elég, tehát ilyen 7-8 gólok futottak ide-oda a különbségbe, úgyhogy ennek mindenképpen jó, hogy győzelem lett a vége, különösen azért, mert ugye van egy visszavágó, ha jól tudom, és akkor utána tud a tovább lépni a Veszprém a Sehának a végjátékában, és ezekre a mérkőzésekre most szerintem nagy szükségük van, mert azért ezek éles meccsek a formába hozáshoz, és azt láttuk, hogy arra viszont szüksége van a Veszprémnek, mert azért az új edzővel nyilván keresik még a játékosok egy kicsit a helyüket.
Abszolút, abszolút. Na mindegy, az a lényeg, hogy tényleg ez lélektanilag nagyon fontos, hogy itt egy győzelemmel kezdett ez a páros, meg a Veszprémben valóban nagyon rájuk fér a sikerélmény, azt hiszem. Na, és akkor pici játék itt a műsor második felére. Az Európai Kézilabda Szövetség nyilvánosságra hozta, nyilván ez egy szubjektív list, hogy szerintük mely volt, vagy melyek voltak a szezon, vagy a nyár igazolásai. Ez egy top 10-es lista ugye, klubváltásokról, férfiaknál és a nőknél. Végig szaladunk rajta, most nyilván nem fogunk mind a 20 néven csámcsogni, de van benne sok-sok-sok magyar érdekeltség. Kezdjük például akkor a fiúknál, a 9.-10. Leonardo Dutra, ugorjunk. 9. helyen Székely Márton, aki ugye Veszprém sportolói kitérő után az Eurofarm Pelisterhez igazolt, és az Európai Szövetség úgy ítéli meg, hogy erről érdemes szót ejteni. Mi azért örülünk, hogy védeni fog nagyon, nem?
Hát igen, nagyon reméljük, hogy védeni fog, ez egyértelmű. De szerintem ugye két külön listát állítottak össze, az egyiket a BL-re, a másikat az Európa Ligára. Szerintem te az Európa Liga listán vagy most rajta.
Abban neked lehet, hogy igazad.
De megnézhetjük azt is, és az biztos, hogy
igazadban ez az Európa Liga, igen,
az abszolút egy pozitív fordulat, hogy egy olyan csapatba kerül, ahol első számú kapusként számítanak rá, és egyébként a Pelisternek az erejét mutatja, hogy ugye itt a szuperkupát játszották, azt hiszem Macedóniában, és megverték a Várdát. Tehát lehet, hogy ők lesznek előbb-utóbb az első számú macedón klub, ami ebből a szempontból, mint a Marci szempontjából mindenképpen egy jó dolog. De hogyha visszamegyünk a BL listára, ott ugye a 10. a Kevin Möller, egy másik kapus, aki a Flensburgtól a Barcelonától a Flensburgba igazol, szerintem mindenképpen egy jelentős igazolás, és furcsa is, mert ugye a Möller a BL-ben az utolsó pár hónapban egészen kiválóan védett, és ez az átigazolás már korábban el volt döntve, de nem biztos, hogy a Barcelona nagyon örül ennek a dolognak. Talán ha most kellene dönteniük, akkor nem engednék el Möllert.
Így van, igen.
Ugye aztán Kasparek a 9. helyen, aki Szegedről megy Brestbe, kíváncsi leszek, hogy ő hogy tud érvényesülni majd Fehéroroszországban, mert ugye Szegeden voltak már jó periódusai, és talán pont akkor megy el, amikor kezdené igazán kibontani a szárnyait, úgyhogy megnézzük, hogy mit tud majd Brestbe. Ugye a 7. a Miguel Martins, azt hiszem ez a
kifejezés,
akitől sokat várunk, de az is biztos, hogy türelmesnek kell lenni vele. Tehát addig is nagyon fontos, hogy ne az legyen, hogy mit tudom én, van egy-két rosszabb mérkőzése, hogy akkor leírjuk hamar, hanem be kell állni abba a rendszerbe, ami a Szegeden nem olyan nagyon egyszerű, és gondolom, hogy neki is azért jó pár mérkőzésre, meg hónapra szüksége lesz ehhez. de mindenképpen alapállásban egy nagyon jó játékos, úgyhogy többféle taktikai variációt jelent azért Juan Carlos Pásztornak, mert ő, az ő közbelövései azért veszélyesebbek, mint a Bombácsi, aki azért néha-néha eresztel egy-egy test közötti lövést.
Egyértelműen kiderült egyébként a mostani meccsen is, hogy tényleg ez a legnagyobb kérdés Martinsnál, mármint ezen a két Elverú meccsen, hogy mennyire illeszkedik majd a Pásztor-féle filozófiába, mert hát itt nincs mese, itt meg kell illeszkedni, pont.
Igen, hát az irányítónak ugye a legnehezebb, mert valójában az irányító játékos benne van egy rendszerbe, de azért neki elég nagy szabadságfoka van a többi játékoshoz képest. Tehát bizonyos keretek közt azt kell csinálni, ami meg van beszélve, de onnan azon belül viszont ő nagyon szabadon játszhat. Lásd a Bombácsot, vagy a korábban ugye a Skubét. Ez a kérdés, hogy ezt hogy fogja tudni befogadni ezeket a egyrészt a kereteket, másrészt a szabadságot, és milyen hatásfokkal játszik. Aztán a listán tovább megyünk, ami szerintem egy nagy igazolás, a Barcelona oldaláról ezúttal az a Melvin Richardsonnak a aláírása, aki a Montpellierből érkezik, és hát szerencsétlen módon az olimpián szétment a térde, úgyhogy nem fogjuk látni egy fél évig a Barcelonába, aminek nyilván nem nagyon örülnek, viszont hát azért ott van Dikamem, akit csapatkapitánnyá neveztek ki időközben egyébként a Barcelonánál. Úgyhogy valószínű, hogy a Barca is a két balkezes, tehát három balkezessel fognak elég sokat játszani majd, mert a Richardson irányítóban is jól játszik, mint ahogy a francia válogatottban, és hát ugye itt a Entre Riosnak a visszavonulásával azért elég nagy űr keletkezik a irányító poszton.
Így van.
És hát akkor, ha már Barcánál vagyunk, ugye a Palmarsonnak az igazolása az mindenképpen egy elég nagy szenzáció. Szokás szerint azért nem tudjuk pontosan, hogy mi van a dolog mögött. Pénz, pariba, vagy
pénz,
más.
Pénz, én úgy tudom, hogy pénz egyértelműen.
Mindenesetre az Aalborg nem fog gyengülni vele. Én sajnálom őszintén szólva, hogy elmegy a Barcából, mert ez az idei Barcelonában ez a Palmarsson, Cindric, Mem trió az nekem hihetetlenül tetszett. Nagyon látványos és szuper kézilabdát mutattak támadó játékban. Hát majd most a Richardsonnak lesz ez a feladata.
Hát nézd, egyértelmű, hogy azért ami a Barcelonánál, mint ugye klubnál pénzügyi téren zajlik, az érinti a kézilabdázókat is, tehát még akkor is, hogyha fillérekről van szó a futballbüdzséhez képest, de hát a Barcelona egy klub, és hát most éppen nagyon nincs tele a kassa.
Igen, hát nagyon súlyos helyzetet vázol a Barcelonának az elnöke, mármint a nagy klub elnöke, ami nyilván a kézilabdázókra is kihat, de azért ne nagyon sírjuk tele még a zsebkendőnket a Barcelonáért, mert azért szerintem valahogy eltengetik a következő szezont is. És akkor ugye az első helyen van a Dylan Nainak az átigazolása, aki ugye a legjobb fiatal játékosnak választottak a szezonban, és ő a KLC-be megy a PSG-től, aminek igazából az az óriási üzenete, hogy a KLC-nél mi folyik. Mert hogyha ehhez még hozzáteszed, hogy a Nedim Remilit is leigazolták a következő szezontól, aki ebben az igazolásával a világ legdrágább játékosa lesz majd, azért ez több, mint az, hogy a Kielce igazolgat, hanem ez odaadották a kesztyűt ugye a világ leggazdagabb klubjának, hogy elviszik a játékosaitokat. Azt, még a Kunkudot is elvitték egyébként, a Benoit Kunkudot, ami egyértelműen azt mutatja, hogy KLC-ben iszonyú pénzek vannak, és iszonyú kemény tervek, és Dusi Báye vezetésével vissza akarnak jutni a BL címvédéshez, vagy a cím megnyeréséhez, ami azért nem egy jó hír a magyar BL címre áhítozók felé. Mindenesetre A Nai az egy szuper igazolás szerintem a Kielcének is. Ráadásul fiatal, hosszú távra tudnak vele számolni, aki egy kiváló védőjátékos is kettesben, nem csak egy fantasztikus szélső. Ez tényleg nagy fogás. És hozzáteszem, a francia válogatott erejét mutatja, hogy ezt a fiút ezt nem vitték ki az olimpiára.
Igen.
Mert inkább Gigu nagypapát vitték, hogy a csapat szellemet kordába tartsa, és ez
jó döntésnek bizonyult. Igen, így van. Na jó, akkor ma eddig jutottunk, aztán akkor innen folytatjuk majd a jövő héten, mert vannak még azért érdekes igazolások, de már akkor ennyi volt a kézi vezérlés, és reméljük, hogy jövő héten már a női szövetségi kapitány ügyében is többet tudunk majd mondani, mert hogy többet tudunk, és hát lesz kézi vezérlés extra is a hétvégén, úgyhogy nézzetek és hallgassatok minket majd akkor is. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.